Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os vonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte még délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A Dunai árhullám már reggel Dévénynél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét második felében nyithatják majd újra, tájékoztatott Karácsony Gergely főpolgármester. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, előző éjjel nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte azonnal látható eredménye volt. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel is emelhető, amennyiben erre szükség van. További kritikus helyszín például a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók is laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Az érintett metrók és hívek menetrendje változik, az utasoknak érdemes tájékozódniuk. Lengyelország árvíz sújtotta térségeibe látogat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyent Donald Tusk lengyel kormányfő hívta meg. Az Európai Bizottság megkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből az EU bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután a magyar kormány a határidőig nem fizette be az összeget, jelentette be a bizottság szóvivője. A bíróság által június 13-án kirót, mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegű bírság befizetésének a határideje kedden járt le. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben. Ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesekért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját, és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatás beilleszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Szinte egy időben több ezer személyhívó készülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajtatta végre. A legutóbbi adatok szerint mintegy 4000 sebesültje volt a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. A sérülések jellegéből a szakértők arra következtettek, hogy a készülékekben néhány gram katonai célú speciális robbanóanyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Ez utóbbi műveletet valószínűleg egy hacker akció eredményeként sikerült végrehajtani egyszerre az összes eszközön. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Magyarország vonatkozásában nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot az úgynevezett csipogó ügy, reagált a miniszterelnöki kabinetirod államtitkára. Kovács Zoltán azt írta, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő közvetítő vállalat, nincs magyarországi gyártó és telephelye. Később legalább egy ember meghalt és több mint 100 megsebesült egy újabb robbanás sorozatban Libanonban, ezúttal walkie-talkie-k, kis beszélő rádiók robbantak fel. Végül az időjárásról. Északon északkeleten több lehet a felhő, majd a folytatásban, másúttal napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, több felé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban 15. Benedek tevékenységéről beszéltünk, 1914-től 22-ig volt ő pápa, az első világháborúban megpróbált mindent erejéhez és hatalmához képest megtenni a békéért. 22-ben sajnos rossz egészségi állapota miatt meghalt, aki őt követte a trónon, és az ő tevékenységéről fogunk beszélgetni Budapéter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ki lesz az ő utódja, és kíváncsi vagyok, hogy kell-e még itt a háború utáni rend és béke megtartására fókuszálnia ennek az új pápának?
Kell. Kell neki, mert hogy tulajdonképpen a 15. Benedeknek a munkája az félbeszakadt. Tehát nem lehetett olyan egyszerűen mindent helyreállítani. Ráadásul a legfontosabb kérdés, ami a pápaságot illeti, az nyitva maradt a háború után is. Ez pedig nem más, mint a római kérdés. De ugye 1870-ben megszűnt az egyházi állam, az első világháborút úgy vészelte át a Szentszék, hogy nincs önálló állama, viszont 15. Benedek pápa, bár ő nem törekedett rá, mégis a politikai tevékenysége miatt olyan tekintéletet szert, hogy a Szentszék, ha nem is nagy mértékben, de mégis politika csináló hatalom már nőtte ki magát. És ezzel valamit kezdeni kellett, mind a Szentszéknek, mind pedig az olasz államnak. Már 15. Benedek idejében is történtek változások, tehát például 15. Benedek megengedte az olaszoknak, hogy részt vegyenek a választásokon, tehát a polgári választásokon, amit az előző pápák tiltottak, hogy a legfeljebb a helyhatósági választásokon engedték meg a katolikusoknak a részvételét. 15. Benedek már megengedte, sőt azt is megengedte, hogy külön katolikus párt alakuljon Olaszországban, ugye ez az olasz néppárt, amely egy szicíliai papnak vezetésével született meg, és a háború végére elérték azt, hogy az olasz parlamentbe kb. 100 képviselőt tudtak küldeni. Így módon az olasz katolicizmus már az olasz parlamentben is párt szinten van képviselve, tehát nem csak egyéni szimpátia alapján, hogy most ki katolikus, ki nem, hanem kimondottan katolikus párt szintjén képviseletet nyert. Az olasz királyság a háborúból győztesen került ki, de hát nem sikerült minden tervet megvalósítani, amit kitűztek maguk elé. Ráadásul a háború miatt nagy szegénység is sújtotta Olaszországot, és ennek az a következménye, hogy állandó belső nyugtalanság volt, ráadásul előre tört a baloldal is, ahogy az ilyen helyzetekben lenni szokott, és ráadásul egy nagyon különleges alakulat is létrejött, ami teljesen új politikai szituációt teremtett Olaszországban, ez pedig, hogy megszületett a fasiszta párt. Ugye, az élén mindenki által ismert
Benito Mussolinivel, igen.
Így van, Benito Mussolini, aki egyébként maga is harcolt az első világháborúban, akkor ő még baloldali volt, újságíró meg tanárember, aztán a baloldalról elkezdett átolódni a jobb oldalra, és a fasiszta párt, ami egy erősen nemzeti érzelmű és jobboldali pártként jelenik meg, amely azt is el tudta érni, hogy tulajdonképpen megszerzi a hatalmat Itáliában. Ugye ez a híres római vonulásuk, amikor a fekete ingesek bevonultak Rómába, király meghajolt az akaratuk előtt, és Mussolinit kinevezi miniszterelnöknek. Ugye ez egy teljesen új helyzet, mondhatjuk, hogy egy puccsal végülis átveszi a hatalmat, viszont Mussolini számára is probléma Szálka, a Szentszéknek a jelenléte Rómában. Tehát valamit kezdeni kell a Szentszékkel. Ráadásul Mussolini helyzete, bár Olaszországon belül elég stabil volt, mert hogy nagy támogatottságát mögötte a lakosság körében, viszont a külpolitika szintjén a fasiszta párt nem örvendett túl nagy népszerűségnek. Tehát föl kellett volna mutatni valami olyan dolgot, amivel meg tudja alapozni a nemzetközi tekintélyét is. Így most találkozott egymással egyrészt a Szentszéknek a kívánsága, hogy na tárgyaljuk már újra ezt a római kérdést, illetve most már az olasz részről, az olasz királyság részéről is, legalábbis ugye a fasiszták részéről megvan ez a óhaj, hogy hát ezt jó lenne rendezni. Ugye a háború alatt is volt rá próbálkozás, pontosan azért, hogy az olasz királyságnak ne legyen ott ilyen tüskeként a körme alatt a Szentszék, de akkor nem sikerült megállapodásra jutni, részben a királynak a makacsága, meg a liberálisoknak az ellenállása miatt. Most azonban, ugye mivel hogy a miniszterelnök maga is hajlandóságot mutat rá, a Szentszék részéről is megvan a kívánalom, hát nem rögtön, de 1926-ban elkezdődtek a tárgyalások. Ugye a Szentszéket, nyilván nem a pápa személyesen, hanem Gaspari bíboros képviselte, de azért így is nagyon sokáig tartott az, amíg sikerült egy megállapodást összehozni. Ennek az alapja a korábbi garanciatörvény, kiegészítve a Szentszéknek a kívánságával. Ugye az olasz garanciatörvény az eddig is garantálta volna a pápának a személyi szabadságát, meg sérthetetlenségét, ugyanúgy, mint a királyét. Azon kívül lett volna anyagi kárpótlás, és így tovább. A Szentszék viszont ragaszkodott ahhoz, hogy területi függetlenséget is kíván. Tehát igazából akkor van valakinek igazán politikai tekintélye, ha államfő. Ahhoz viszont területre is szükség van. Most így születik meg a lateráni egyezmény, vagy lateráni szerződés 1929. február 11-én, amely létrehoz egy új állam alakulatot Olaszországon belül, ez pedig nem más, mint a Vatikán állam, Vatikán városállam. Ez ugye a világ legkisebb állama, fél négyzetkilométer, tulajdonképpen a Szentpéter Bazilika, a Szentpéter tér, a vatikáni paloták és a vatikáni kertek tartoznak bele, ez egy tömbbe. Azon kívül megkapja a jogot a Szentszék a római nagybazilikáknak a használatára, hogy gyakorlatilag az is területen kívüliséget élvez, illetve néhány olyan palota, ahol pápai hivatalok működnek, és ezen kívül még egy kicsi terület Rómától keletre az albánói hegyekben a Castel Gandolfói pápai palota a kertekkel. Tehát ez a Vatikán város, vagy a Vatikán város állam, és ez tényleg önálló, teljesen szuverén állam, amelynek az államfője a mindenkori pápa. Az, hogy a függetlenség az biztosítva legyen, ilyen dolgokat is létesítenek, amely ugye az állami volthoz hozzátartozik, hogy a Vatikán állam saját pénznemmel rendelkezik. Ugye ez abban az időben, ugye Olaszországban a líra volt a hivatalos pénznem, utána ennek megfelelően a Vatikán városállamban a vatikáni líra lett a hivatalos pénznem, amelyről ugye a szerződés értelmében megállapították, hogy a névértéke az ugyanaz. Tehát a Vatikán, és akkor itt most ugye lehetne beszélni a vatikáni valutáról, amiről sokan viccesen szokták mondani, hogy majd vatikáni valutában fizetem, Isten fizesse meg. Hát kérem szépen, nem így van. A Vatikánnak tényleg önálló valutája van. Abban az időben a vatikán líra.
Volt, nem? Vagy most is?
Most is, csak most vatikáni euró.
Vatikáni euró, aha.
Ugyanis ugye azóta is érvényes a szerződés, hogy ami Olaszországban a pénznem, az a pénznem a Vatikánban is, és a névértéke is azonos.
Tehát gyakorlatilag itt nem beszélünk különnyomtatott, mármint hogy most visszatérünk 1929-be, nem beszélünk különnyomtatott vatikáni líráról, meg olasz líráról, tehát egy és ugyanaz pénz nem volt, csak más.
Nem, nyomtatásról nincs, de verésről igenis beszélünk, hogy különböző. Ugyanis a Vatikán csak fémpénzt ver, tehát papírpénz nincs.
Uh-huh.
Nincs. A papírpénz esetében ugyanazt használja, mint ami Olaszországban a hivatalos pénz, nem? Tehát jelen esetben ugye 5 eurósnál kezdődik az euró
a
címletekben ugye a papírpénz, viszont ami attól kisebb, és ugye ami fémben van, azokat a Szentszék vereti. Ugye ennek idején a vatikáni lírát, amikor én még Rómába tanultam, akkor még a líra korszak volt, úgyhogy volt a kezünkben olasz líra is, meg a Vatikán környékén vásárolt valamit az ember, akkor apró pénznek ugyanúgy kaphatott vissza vatikáni lírát, most pedig vatikáni eurót.
De arra azért még én is emlékszem, hogy a líra időszakában azért ott a mondjuk a magyar forinttal összehasonlítva is ugye ilyen ezresekről volt szó, tehát ilyen nagyon nagy volt a váltás közöttük.
Igen, de ez azért is volt, mert hogy a líra az hosszabb életet élt meg, mint a forint. Ugye amikor az a szerződés létrejött, akkor Magyarországon a pengő volt folyamatban, aztán jött az a második világháború és az infláció, ami a pengőt ugye annyira tönkretett, hogy egészen az utóbbi időkig a világ legnagyobb inflációját produkálta. Most már valami afrikai államnak a pénze az már túlszárnyalta a pengőnek az inflálódását, és akkor utána ugye jött a magyar forint, ami azt jelentette, hogy egy tulajdonképpen pénzügyi reformot hajtottak végre. A líránál ez nem következett be, tehát a líra is inflálódott a második világháború alatt, de nem váltották le, nem hoztak helyette létre egy újabb pénznemet, sőt, még azt sem tették meg, hogy nullákat nyírtak volna le a végéről, mert volt olyan állam, ahol ezt így oldották meg, hogy egyszerűen 3 nullát levágtak róla. Jó, tehát az olasz líra szépen, ahogy inflálódott, úgy inflálódott a vatikáni líra is. De a vatikáni líra tehát fémpénzekben, illetve most már a vatikáni euró az ugyanúgy létezik, tehát hogyha valaki szemfüles, akkor találkozhat ezzel a pénzzel, mert ugyanúgy érvényes fizetőeszköz, mint bármelyik más euró. Ami érdekes az, hogy a Vatikán az többször változtatja a képét. a pénzeknek, és éppen ezért a gyűjtők számára a vatikáni pénzérmék azok külön csemegének számítanak, ami egyébként a Vatikán számára bevételi forrás is, hiszen ha új címlet sorozatot ad ki mondjuk egy pápa váltásnál, hiszen a vatikáni pénzeken általában, jó, most Ferenc pápa ezt megváltoztatta, de korábban az volt, hogy mindig a regnáló pápának az arcképe van az egyik oldalán a fémpénzeknek, és amikor pápa váltás volt, akkor automatikusan új pénzérme sorozat jelent meg, de egyes pápák, akik hosszabb ideig uralkodtak, az ő idejükben is volt, hogy váltás történt, tehát emlékszem rá, hogy Szent II. János Pál alatt több sorozatpénzt is vertek ezekből a fémpénzekből. Egyébként formájában, méretében ugyanolyan, mint az olasz pénz, tehát amikor az olasz líra sorozat volt, akkor ugyanolyan méretek voltak a címletek, és így tovább automaták is ugyanúgy elfogadták a vatikáni pénzt, meg most is ugyanez van az euróval kapcsolatban.
Tehát, hogyha én egy vatikáni egy euróst kapnék ott a Vatikán tér környékén, én azzal Görögországban ugyanúgy el tudnám költeni, tehát nem különböztetik meg.
Így van.
De mondjuk ez olyan érdekes, mert szerintem a görög eurónak is van egy ilyen különleges motivuma, tehát mondjuk az ilyen adott ország fémpénzei különbözőek.
Így van, csak így van. Amit az elején elkészítettek, hogy ilyen lesz a pénzük, tehát például amit az előbb Görögországról volt szó, a görög egy euróson például egy Krisztus előtti 5. századból való aténi ezüst dénárnak a képe, Pallasz Athéné bagoly formájába, az van rajta. De mindig az van rajta. Ugyanúgy az olasz egy euróson ott van Leonardónak az emberi tanulmánya, az a kitárt kezű lábú ember, tehát de mindig ugyanaz. Ezzel szemben a vatikáni euróból sokfajta van. Mert hogy volt eurója már Szent Második János Pálnak, volt eurója Benedek pápának.
És van eurója.
És van most Ferenc pápának is eurója.
És akkor visszatérve még erre a lateráni egyezményre, most ugye a pénzügyekkel elkalandoztunk, de azért ennek volt több más.
Persze, persze, tehát a Vatikán ugyanúgy például önálló postával rendelkezik. Ugye az is az államisághoz tartozik, saját postarendszer. Hát ugye nem az, hogy most ott hozzák, vigyék a Vatikánon belül, de van külön vatikáni posta. Abban az időben, mikor én ott tanultam, akkor mi is a leveleinket, amiket Magyarországra küldtünk, azt mindig a vatikáni postába adtuk föl, mert sokkal gyorsabb volt, mint az olasz posta. Úgyhogy érdemes volt a...
Mert hogy kevesebb levél volt egy Vatikán állam postájában, mint mondjuk a komplett olasz államban.
A Vatikán államnak a postáját nagyon sok volt egyébként, mert abban az időben még
minden
képeslapokat írtak az emberek Rómából haza. Most már csinál egy képet és elküldi Messengerbe, vagy igen. Valami. Abban az időben akkor még képeslapokat küldtek, tehát óriási forgalma volt a vatikáni postának, és onnan Svájcba vitték el, Svájcból osztották szét, és ez sokkal gyorsabb volt, mint az olasz. Egyébként saját bélyegei vannak, ennek megfelelően. Ez megint a bélyeggyűjtők számára, a vatikáni bélyegek kuriózumnak számítanak, tehát ez is bevételi forrás. Külön vasúti szárnyat építettek be a vatikáni kertekbe, hogy
az közvetlen...
Így van, mert abban az időben az volt a legmodernebb közlekedési eszköz. Most már a Vatikánnak repülőtere is van. Mondjuk ez egy helikopter leszállópálya formájában jelenik meg, de ami akkor úgy az államisághoz hozzátartozott, azokat a Vatikán mind megkapta lehetőségként. Tehát tényleg úgy működhet, mint egy mini állam.
Nem tartozik ide, de ha már vatikáni repülőtérről beszélünk, tehát hogyha a mindenkori pápa és kísérete más állomba utazik, akkor mondjuk nem a helikopterpályáról, hanem mondjuk autóval beviszik mondjuk a római reptérre, és magárepülővel megy, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Igen, tehát általában autóval mennek ki a Leonardo da Vinci repülőtérre, és onnan nem magánrepülőgéppel, hanem általában ilyen bérelt repülővel. Ami korábban ugye az Alitaliának, tehát az olasz légitársaságnak a gépei voltak, hát most ugye az is megszűnt, mint a Malév, úgyhogy más vállalatokkal köt a Szentszék szerződést, és akkor azok szállítják a Szentatyát. Nyilván az egész repülőgép ki van olyankor bérelve, és akkor van hely rajta a
kíséretnek
meg a tehát biztonsági személyzetnek, a protokoll kíséretnek, illetve az újságíró is, mert hogy a Szentatyák a repülőgépeken is szeretnek
nyilatkozni.
Így van. Főleg, ha megy egy lelkipásztori látogatásra valahová, akkor mi a célja, miért megy, milyen kérdések fognak előkerülni, visszafelé pedig akkor meg már értékelik a Szentatyának az útját, hogy milyennek látta, hogyan érezte magát, és így tovább. Thank you.
Mi az, ami még itt a lateráni egyezménnyel kapcsolatban meg kell említenünk?
Tehát a legfontosabb az állami létnek a megszületése, ezekkel a kiegészítésekkel. Emellett természetesen fontos dolog volt az anyagi dolgoknak a rendezése. Mert hogy az olasz állam ugye annak idején bekebelezte az egyházi államot, amely azért Itáliában egy igencsak tekintélyes terület volt, és ezért pénzügyi kárpótlást kapott a Szentszék, részben úgy, hogy kötvények formájában, illetve, hogy évi járadékot fizet az olasz állam kárpótlásul a Vatikán államnak, illetve bizonyos kedvezményeket kapott, tehát ilyeneket, hogy a Szentszék az olasz királyság területén adómentesen tud befektetni. Mert ugye nyilván a Vatikán ezzel a pénzzel maga is gazdálkodni akar, de hát a Vatikán területén ez lehetetlen, mert a Vatikán területe az templom, műemlék, palota, kész, nincs más. Viszont ahhoz, hogy ez a pénz az értékálló legyen, ezt be kellett fektetni, és ezt meg hol tudja megtenni? Hát elsősorban az olasz királyság területén, és ezt adómentesen tudta megtenni, tehát tulajdonképpen úgy vesszük akkor az olasz vállalatokhoz képest a vatikáni vállalatok, azok kedvezményezett helyzetben voltak. Na ennyit a gazdasági dolgokról. Ami még nagyon fontos, hogy természetesen itt azért a vallási kérdést is rendezni kell, és éppen ezért a lateráni szerződéshez, amely, mint látjuk, egy államnak a születése, egy gazdasági szerződés, kapcsolódik egy konkordátum is. A konkordátum, ugye ez az, ami az adott területen, tehát itt most éppen az olasz királyság területén, a katolikusoknak a vallás gyakorlatát rendezi. Az olasz királyság elismeri a római katolikus vallást, mint államvallás. Tehát tulajdonképpen egy abszolút kedvezményezett helyzetbe kerül. Ugyanakkor garantálja azt, hogy a katolikus egyház szabadon terjeszthesse a tanítását, szabadon gyakorolhassák a vallásukat, a katolikus egyház fönntarthat intézményeket, és belefolyhat az ifjúságnevelésbe, és így tovább. Tehát ezek mind nagyon fontos kérdések voltak. Tulajdonképpen, ami eddig most, ahol meg volt kötve az egyháznak a keze, teljes szabadságot kapott. Ilyen szempontból ez a lateráni szerződés nagyon nagy szimpátiát váltott ki az olasz püspökök meg a papság körében, hiszen eddig egy csomó dologban meg volt kötve a kezük, most viszont teljesen szabad kezet kapnak a vallás gyakorlására, terjesztésére, az, hogy különböző fórumokon, különböző mélységekben, különböző társadalmi rétegeket meg tud szólítani teljesen szabadon. Éppen ezért alakul ki az, hogy a papság a püspökökkel az élen erőteljes vonzódást érzett a fasiszta párt iránt, amely lehetővé tette, hogy ez a hosszú évtizedek óta húzódó konfliktus az olasz állam és az egyház között, az most rendeződhessen, méghozzá úgy, hogy az egyház pozitívan került ki ebből. Tehát ezen nem kell csodálkozni, hogy ez kialakult.
Hát igen, mert mondjuk a Mussolini féle fasizmus azért nem az a fajta fasizmus volt, mint mondjuk a hitleri.
Hát a hitleri az nácizmus, tehát igen. Itt tisztázni kell két fogalmat, hogy a fasizmus és a nácizmus az nem ugyanaz.
Tehát de fasiszta alapokkal kezdett Hitler is. De mindegy, már nem menjünk ennyire Németországba.
Belemehetünk, mert hogy ez egy fontos kérdés. Uh-huh. Tehát mind a kettő, a fasizmus is, nácizmus is, mind a kettő jobboldali, bár a fasizmus az mondhatjuk azt, hogy polgári jellegűbb. Uh-huh. Ezzel szemben a nácizmus, ott ugye mondhatjuk azt, hogy egy baloldali dologról van itt szó, tehát igazából egy olyan baloldali dologról, mert ez egy munkáspárt, de egy központilag irányított, ugye nem a szocialista, kommunista értelemben, hanem úgy, hogy megőrzik a magántulajdont, de mégis és nagyon sok hasonlóságot mutat a kommunizmussal. A fasizmus Itáliában sokkal enyhébb, mondhatjuk egy korporatív törekvéseket jelentett, és a társadalomra nézve sokkal kisebb elnyomó erővel bírt, mint a nemzeti szocializmus Németországban.
Tehát a
fasizmus, az olasz fasizmus akkor vált durvábbá, amikor egymás szövetségesévé vált Olaszország és Németország, tehát amikor tulajdonképpen Hitler és Mussolini egymásra találtak, és Hitler nagyobb nyomást gyakorol Mussolinire bizonyos kérdésekbe, no, ott válik az olasz fasizmus is keményebbé és durvábbá. De egyébként mondhatjuk azt, hogy egy szélsőséges tekintélye elvű jobboldali párt a fasiszta párt.
Minden esetre, hát, hogyha választani kellett, akkor velük, a regnáló fasizmussal szimpatizált akkor a Szent Cég, mondhatom én?
Igen, aztán amikor a fasizmus egyre inkább a nácizmusnak a hatása alá került, akkor derült ki az, hogy tulajdonképpen ezzel már nem tud azonosulni az egyház, és onnantól kezdve ez a nagyon jó békés együttélés, ami úgy tűnik, hogy 29-ben elkezdődött, hirtelen megromlik, és ezt a pápa szóvá is teszi. Tehát nem arról van szó, hogy a Szent Atya az a fasizmusnak a karjaiba hullott, hanem sikerült egy megegyezést kötni velük, amit korábban semmilyen más olasz kormánnyal nem sikerült megcsinálni, és éppen ezért ugye nyilvánvaló, mivel az egyház ebből jól jött ki, ezért szimpatikus volt. De amikor rádöbbentek, hogy mifelé halad ez a fasizmus, akkor viszont az egyház részéről nagyon komoly kritika alakul ki a fasizmussal szembe, hogy meg is romlik Mussolini és a Szentszéknek a kapcsolata.
Még egy kérdésre szeretnék visszatérni itt a konkordátummal kapcsolatban. Lehet, hogy tervezted említeni, de még eddig nem volt szó. Van egy olyan pontja, hogy az egyházi házasság civil jogi érvényessége. Tehát ugye ez alatt azt értjük, hogy ha valaki templomban pap előtt esküdött, akkor az teljesen egy legális, szabályos házasságnak számít, mert mondjuk korábban is ugye a pap előtt létrejött házasság volt a szent, illetve az volt a törvényes, de ugye mondjuk a polgári törvény könyvezés, bevezetés, az nem tudom, hogy itt Olaszországban vagy egyáltalán, hogy mondanám, Magyarországon ugye már sokkal korábban bevezették.
Amiről itt szó van, az az, hogy nem kell külön polgári házasságot
kötni. De eddig se kellett, tehát a középkorban sem kellett.
Ott nem kellett, de amikor az olasz királyság, ugye liberális királyságként megalakult, utána bevezették ott is a polgári anyakönyvezést, többek között a házasság dolgában is.
Ugyanúgy a 19. század.
Így van, úgyhogy onnantól a polgári házasság kötés
volt a törvényes.
Volt a törvényes. Amellett persze nyilván ugye a katolikusok megkötötték templomban is a házasságukat. Most ezzel a konkordátummal lehetővé vált az, hogy nem kellett két helyen esküvőt tartani, hanem elég volt a templomba, az egyben rögtön polgárilag is érvényes. Egyébként mind a mai napig vannak ilyen országok, ahol ez létezik, tehát például Lengyelországban is a templomi házasság az egyben államilag elismert kötésnek számít, annyi, hogy a papoknak jelenteniük kell az állami anyakönyvezés felé, de nem kell külön szertartást tartani. Egyszerűen csak lejelentik, beírják, és akkor kész.
De mondjuk a válás, az viszont ugyanúgy világi bíróságokon zajlik.
Hát mivel hogy egyházi válás nem létezik, nyilvánvaló, hogy az csak a civil szférában képzelhető el.
Hát egyházi válás nem létezik, csak egyházilag is érvényteleníteni lehet egy házasságot, de az nem jó, ha erről beszélünk, igen. Tehát egy házasság az legyen örök. Jó, és akkor még az, ami nekem számomra érdekes, hogy kötelezővé tett a hitoktatás, mert hogy egyáltalán nem volt kötelező, vagy itt most megint az olasz egység megszűnésével ez kicsit akkor így háttérbe szorult.
Háttérbe szorult, így van, de azzal, hogy elismeri az állam azt, hogy államvallás a római katolikus vallás, onnantól kezdve iskolákban mindenhol kötelezővé válik a katolikus hittan. Hát amit az előbb elkezdtem mondani, hogy romlik a kapcsolat, ez nagyon hamar kiderült. Tehát például az egyik neuralgikus pont az mindig az ifjúságnevelés. Tehát, mert hogy az ifjúság a jövő, nem mindegy, hogy milyen nevelésben részesül, és a fasiszta párt úgy gondolta, hogy az ő privilégiumuk, hogy a fiatalokból jó fasiszta pártagokat neveljenek. Tehát elkezdték azt a fajta tevékenységet, hogy a fiatalok számára egyre több programot készítettek, ami viszont már szembe ment az egyháznak az érdekeivel, mert hogy az egyház már nem tudott hozzáférni a fiatalokhoz, mert hogy kötelező ilyen fasiszta kiképzéseken kellett részt venniük, és így tovább, és nagyon látványossá válik, hogy Mussolini számára ez a lateráni szerződés nagyon jó volt, megerősítette a pozícióját mind Olaszországon belül, hiszen mondtam, hogy a katolikusok örvendeztek, hogy na végre rendezték a dolgot, különösen a papság, a klérus, püspökök, ugyanakkor nemzetközi tekintélyre is szertett, mert hogy mégiscsak azt mondták, hogy ez egy nagy formátumú politikus, aki egy ilyen hosszú évtizedek óta húzódó problémát ügyesen meg tudott oldani, úgy, hogy mind a két fél tulajdonképpen elégedett volt. Mind az olasz királyság, mind a szentszék. A szentszék számára ugye megnyílt a lehetőség arra, hogy sokkal nagyobb diplomáciai tevékenységet folytasson, hiszen mostantól kezdve már hivatalosan is tarthatott kapcsolatot más államokkal, mint önálló állam. Viszont az, hogy Mussolini teljesen a képére akarta gyúrni a társadalmat, és ezt elkezdődik az ifjúságneveléssel, tehát egyszerűen rátenyerelt, és nem akart engedélyezni, illetve hát egyszerűen elvette a fiataloknak az idejét. Tehát már nem tudtak menni vasárnap szinte misére se, annyira sok programot szerveztek. Így van. És ennek a következménye az, hogy a pápa gyorsan reagált, és egy körlevelet írt, Nonabiamo bizonyó címmel, amelyben szembeszáll az olasz államnak az ilyen illetve nem is az olasz államnak, hanem mondjuk inkább, hogy a fasiszta pártnak az ilyen tevékenységével, hogy most elkezdődik szépen lassan visszavenni, szépen lassan visszavesz azokból a kedvezményekből, amit a katolikus egyház kapott, és igyekszik a fiatalokat elvonni az egyháztól, és a saját fasiszta ideológiája alapján nevelni őket. Nyilvánvaló, hogy Mussolini nem örült ennek a körlevélnek, és a későbbiekben ez még tovább fokozódott. Most maradunk meg ezen a vonalon. Tehát 1938-ban, amikor ott is megjelennek a zsidó törvények. Olaszországban a zsidóságnak a létszáma
nem olyan jelentős.
Nem annyira jelentős, de akkor is ugye pontosan a náci mintára itt is megjelennek a zsidó törvények, mert korábban
a numerus clausus itt is akkor.
Igen, de egyébként ott érdekes dolgok voltak, mert hogyha valamelyik zsidó családból valaki belépett a fasiszta pártba, akkor a család mentességet kapott ezek alól a korlátozások alól. Viszont 1938-ban eljutottunk odáig, hogy az olasz állam megtiltja a vegyes házasságot, tehát hogy a katolikus és zsidó nem köthet házasságot egymással. Most ez ellen a Szent Szék tiltakozik, mondván, hogy ez az emberi jogoknak az alapvető megsértése, és a pápa elkészített egy körlevelet, amelyet 1939-ben publikált volna, csak hogy a publikálás előtt egy nappal meghal a pápa. És akkor már nem lehet. Tehát amikor a pápa meghal, akkor ugyebár a halászgyűrűt összetörik, és onnantól kezdve, hiába, hogy kész volt egy dokumentum, azt már nem lehetett kibocsátani a pápa nevében, és a következő pápa pedig nem látta célszerűnek, hogy ezt a kemény hangvételű körlevelet kiadja, hanem csak bizonyos részeket használt föl belőle más körlevelekben.
Mármint, hogy ez a körlevél akkor a nem tetszésének adott hangot, hogy már pedig a vegyes házasságban, tehát hogy ennyi, vagy más pont?
Hát elsősorban ezzel foglalkozott.
Ez volt a lényeg.
Tehát meg egyébként is egyéb dolgokban is a fasizmusról lerántja a leplet, a visszaélésekről, amik elkövetődnek, amiket elkövetnek, és ami nem egyeztethető össze az ember személyi szabadságával.
11. Pius, bár most, hogy ugye szó volt arról, 1939-ben meghalt, és ezt a körlevelet már nem tudta kiadatni, de még nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez, és hogyha már itt az olasz fasizmusról beszéltünk, de ne felejtsük el, hogy Európában más totalitárius hatalmak is jelen voltak. Az ő hozzájuk való viszonyáról vannak sejtéseink, de majd, hogy mi lesz erről a következő adásban beszélünk.
A mai adásban 11. Pius pápáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Bálta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.